Hallgassuk meg ezen az estén azokat az igéket, amelyeket megírva találunk Mózes második könyvében, a 13. részben, a 17. verstől a 18. versig, valamint a 14. rész első 4 versében. Amikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert azt mondotta Isten, hogy hát, ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Hadirendben vonultak el Izrael fiai Egyiptomból. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, hogy forduljanak meg és verjenek tábort Pihahírót előtt, Migdol és a tenger között Baal-Cáfón előtt. Vele szemben táborozzanak a tengernél. Hát, ha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izrael fiai ezen a földön, körülzárta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És így cselekedtek. Amen. Úton, útfélen, ezt a különös címet kaptuk az esti igehirdetés sorozathoz, és arról van szó estéről estére, hogy milyen utak azok, amelyeken Isten vezet, milyen utak azok, amelyeket ő készít, amelyeken ő beavatkozik, az ember a nép életébe? Milyen sajátosságai vannak ezeknek az utaknak? Hogyan készíti Isten ezeket az utakat? Az első estén a szabadulás útjáról volt szó. A szabadulás útjáról, amelyről meg kellett értenünk, hogy az a rabságban kezdődik. A szabadulás útja a rabságban kezdődik. Úgyhogy a rabság, akkor, amikor az Isten igéje beléhatol abba, és elkezd munkálkodni, a rabság még félelmetesebbé lesz. Izrael fiai is ezt élték át. Nem könnyebb lett a sorsuk. A fáraó nem hallgatott az igére, amit neki is meg kellett hallania, hogy így szól az Úr, Izrael Istene, hogy bocsásd el népemet. A fáraó azt mondta, hogy ki az az Úr, hogy szavára hallgassak, nem ismerem az Urat, és nem bocsátom el a népet. És a kényszermunkát még keményebbé tette rajtuk. Arra ment a dolog, hogy kikészítse őket. Amikor Isten igéje beléhatol az ember rabságának az állapotába, a rab ember életébe, annak az embernek az életébe, aki nem külső kényszereknek és körülményeknek a rabja csupán, hanem a sátán fogja, akkor is ez történik félelmetesen, hogy az ördög ráerősít. Még inkább demonstrálni akarja a hatalmát azok fölött, akiket rabságába szoríthatott, rabságában tarthatott és behálózhatott. Elmondtam tegnap a személyes bizonyságtételemet, az én élettörténetemben is így volt ez. Amikor az Isten igéje kezdett mélyebbre hatolni, 16 éves korom táján a szívemben, akkor ráerősített az ördög is, és gyötört olyan borzalmas kényszer gondolatokkal, amiktől irtóztam, de amiktől én nem tudtam szabadulni. Éppen ezen keresztül készítette azonban Isten azt, hogy annál inkább vágyódjak a szabadulásra, hogy aztán majd fölragyogjanak az ő ígéretei, a kegyelem ígérete, arról, hogy ő kész magához fogadni a rabságban vergődő embert, kész magához fogadni az Isten. Az ő ígéretei azok tökéletesen biztosak. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Olvastuk az egyik igében, a zsidókhoz írt levélben, épp a délutáni beszélgetés során is a reménységgel kapcsolatban. Az Isten ígéretei azok biztosak. És épp így készíti a szabadulás útját a rabságból. Ott indul a szabadulás útja, még félelmetesebbé válik a rabság, mint amilyen volt. De az Isten biztos ígéretei, megmásíthatatlan ígéretei, hogy megesküdött önmagára és kegyelmet ígért. Azok hangzanak, azokat megerősíti az Isten, újra és újra hirdetteti. És aztán, ahogy elkezdett Izrael népe életében cselekedni, és értük cselekedni, noha ők éppen azért, mert még súlyosabb lett a rabságuk, a kezdeti hit után már nem hitték, hogy szabadulhassanak, és hogy úgy lehet, ahogy az Isten igéjét hirdette nekik Mózes. Mennyiszer így vannak mások is, hogy már nem hiszik, hogy ők szabadulhassanak. De Isten újra és újra hirdetteti az ő igéjét, és elkezd cselekedni. Ítéletesen a rabtartó hatalom felett. És kegyelmesen, azzal, azokkal, azokért, akiket elhív, hogy az övéi legyenek. És ahogy Izraelt az egyiptomi szolgaságból, a fáraó hatalmából, a kényszerek alól kimentette, ez csak megrendítő előképe annak a sokkal nagyobb szabadításnak, ami a miénk lett, ha mi Jézus Krisztusé lettünk. Erről idéztem a Kolossei levélből, a Kolossei levélnek az első fejezetéből ezeket a számomra nagyon drága mondatokat, de kívánom, hogy mindenkinek a szívébe legyenek vésve. Hogy örömmel adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek, aki megszabadított a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának királyságába, akiben van a mi váltságunk, az ő vére által, bűneink bocsánata. Miért? Hogyan? Kegyelmének gazdagsága szerint. Isten keze hatalmasan ránehezedett. Akkor Krisztus előtt majdnem másfél ezer évvel, Krisztus előtti 1440-es években a fáraóra és birodalmára, a rabtartó hatalomra, súlyos büntető ítéletekkel juttatta odáig a fáraót az Úr. A 10 csapás végén, amikor az elsőszülöttek is meghaltak minden egyiptomi házban, Izrael pedig már felkészülten kellett, hogy várja, amikor indulhatnak. A páskabárány vérének védelme alól, amikor elmúlt az a szörnyű éjszaka. Egyiptomban, ahol nem voltak a vér védelme alatt, minden házban meghaltak az elsőszülöttek. A fáraó családjában ez azt jelentette, hogy a trónörökös is meghalt. És a konok kemény uralkodót, a gonosz rabtartót, ez kényszerítette arra, hogy elküldje Izraelt. Menjetek! Nem egyszerűen elbocsátotta, az eredeti szó az, hogy elküldte a fáraó a népet. Akkor néhány órára, nem tudjuk pontosan, mennyi volt az az időtartam, ameddig ez tartott a fáraónál, de néhány órára legalábbis ilyen állapotba került ez a gonosz rabtartó. Hogy elbocsátotta, sőt, elküldte a népet. És elindulhattak a szabadságba. Ünnepi rendben, hadirendben ők, a csüggett nép, a rabsághoz szoktatott nép, fölfegyverkezve, az eredeti szó ilyet fejez ki, hogy lándzsákkal, hadi rendben indulhatnak. Vonulnak. Nem fejvesztett meneküléshez, hanem ünnepi Istentől adottan, a hatalmas Istentől adottan méltóság teljes vonulás. Így indulhatnak kifelé. De mi következik ezután? És itt érkezünk a mai témánkhoz, hogy kerülő út az, amelyen Isten vezette azokat, akiket a rabságból elindított a szabadságba. És mennyiszer így van ez a mi történetünkben, a mi lelki életünk történetében. Mennyiszer így van? Általában így van. Miért van így? Mert Isten tudja azt, amit mi nem tudunk. A ránk leselkedő veszedelmeket. Mindenféle veszedelmet. A szívünkből támadó veszedelmeket is ő ismeri. Amikre mi nagy ábrándosan az indulásnál nem is gondolnánk. Tele vagyunk a szabadulás örömével, és akkor induljunk neki, igen, ünnepi menetben, ünnepi vonulással. És azt gondoljuk, hogy sima út lesz. Egy nagy lendülettel, egészen Kánaánig. De Isten másképp vezette Izraelt. És másképp vezeti a szabadságba elindított hívő embert is. Ő tudja, hogy miért. Bármennyire meghökkentő ez nekünk, bármennyire érthetetlen ez nekünk, Isten tudja, hogy miért. Megmondja igéjébe. Hát azért írhatta le ezt Mózes, mert Isten nem csak magában gondolta, mint ahogy az új fordítás sugalná, hanem mert az eredeti szó így áll, hogy mondta Isten. A gondolatát ki is fejezte. Az ő szolgájának. Ő megismertette az útjait Mózessel. Mózes azért írhatta le Istentől ihletetten ezeket a részleteket. Nagyon emberi megfogalmazásban, de Istentől ihletetten, mert Isten számára érthetően úgy, hogy ő értse, megmondta, hogy miért van ez. Ami más, mint amit az ember várt volna. Hát végre megszabadultunk, akkor miért nem lehet egy lendülettel Kánaánig menni? 10-11 nap alatt oda lehetett volna menni. Egy jó menetben. A tengerpart közelében vezető úton, a filiszteusok földje felé. Aztán majd mikor érnek Kánaánba? 40 év múlva. Persze abban megvan az engedetlenségük, mert már 2 év múlva bemehettek volna. De akkor megint előjött az a hitetlenség, amely lépten nyomon a kerülő út során újra meg újra előjött. Éppen ezért is volt a kerülő út, hogy megmutatkozzék, hogy próbára tegye őket az Isten, hogy kiderüljön, mi van a szívükben. Számukra is kiderüljön menet közben. Ahogy ismétlődik, hát félelmetes, hogy hogy tud ismétlődni. Ugyanaz a bűn, ugyanaz a bűnös hajlam. Az Isten által szabadságba elindított ember és közösség életébe. Nem Isten számára kellett, hogy kiderüljön, hogy kiélezzem a dolgot. Hát Isten tudta, hogy mi van a szívükben. Hogy mit támadhatna. A parti úton, ami oly rövid út lehetett volna, ott volt egy csomó egyiptomi erőd. A filiszteusok földje felé. Hát minden ellenséges hatalom ott vonult föl. Mert ha az egyiptomi seregek Kánaán és Ázsia további területei felé, mondjuk a mai Szíria, meg a mai Irak területe felé vonultak, azok is ott vonultak föl. Az egy nagyon kiépített, erődökkel védett útvonal volt. Ha megváltozik a fáraó hangulata, és megy a parancs, félelmetes harcba kellett volna kerülniük. Amire nem számítottak volna. Isten a kezdeti időben, amikor elindít a szabadságba, az ő kegyelmében való életre, mennyiszer véd bennünket is. Eltakar, félrevon, hogy felkészítse. Gondoljunk csak arra, hogy Pál apostolnak is voltak Arábiában töltött évei. Nem rögtön kellett neki beleállni a szolgálatba, a frontvonalba. Mert Isten megpróbál, nevel, fölkészít. És közben rengeteg minden kiderül. Ki kell derülnie. Amit Isten már előre számításba vett. Csak mi nem számolnánk vele. Annyira hajlamosak vagyunk arra, hogy ábrándokat készítsünk magunknak. Az Isten által adott szabadítás nem ábránd, hanem valóság. És éppen a kerülő utakon is, amiken Isten vezet, mutatkozik valóságnak. A fáraó elküldte a népet, Isten nem vezette őket a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert azt mondta Isten, netán megváltozik a nép hangulata, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Mennyire hajlamosak vagyunk visszatérni a megszokott rosszba. Isten ezt is tudja rólunk. És ez lépten nyomon az út során kiderül. Amint valami probléma van, rögtön elkezdik emlegetni az egyiptomi húsos fazekakat. Hát a rabszolgaság az már elfelejtődött. A kényszer munka, a kegyetlen rendeletek, a gyilkos rendeletek, amiket a rabtartó hatalom érvényre juttatott, azok már elfelejtődtek, a feledés homályába merültek, csak a húsos fazekak maradtak. Hogy tud ilyen lenni az ember? Hát a bűnös természete szerint. Ne kergessünk ábrándokat. Isten azt akarja, hogy szembesüljünk a bennünk rejlő veszedelmekkel, a kerülő út során, ahol ezeknek ki kell derülni. A kerülő út sem harc nélküli út. De eleinte másféle a harc. A kerülő úton is félelmetes helyzetbe fognak jutni. Így kell mondanom, hogy Isten vezeti bele őket a kerülő úton is a félelmetes helyzetbe, hogy ott kiderüljön, milyen hamar fejüket vesztik, ha már nem tart a csodasorozat. A szabadítás csodája után eltelik egy kis idő, és most már ott a problémák, ott a veszedelem. Isten úgy vezeti őket, hogy előttük a tenger, mögöttük a fáraó serege, és ott a fejvesztettség. Hogy aztán éppen abban a helyzetben mutassa meg Isten, hogy ő harcol. Ő harcol. És a szabadságban, amelyre ő megszabadított, csak úgy lehet megállni és megmaradni. Hogy Isten harcol értünk. Kerülő útra vezette Isten a népet. És aztán olvastunk néhány részletet erről, hogy hogy kellett letáborozniuk a tengernél. És ott készíti el Isten azt a helyzetet, amit az előbb már említettem. Előttük a tenger, mögöttük meg a fáraó serege. Mert megváltozott a fáraó hangulata, mert ideig óráig tartott csak az a fájdalom, amely megfékezte az ő gonosz szándékait, és elküldte őket. Most újból a rabtartó hatalmába akarja venni őket. Ők a maguk erejével, a maguk lehetőségeivel nem tudnak előre menni. Direkt Isten vezette így őket. Mögöttük megjön az üldöző. Megint csak azt kell mondanom, hogy hívő életem kezdeti időszakában hasonlót éltem át, szenvedtem meg. Hogy jött jött a rabtartó új rohammal. Annyi minden nem tisztázódott még számomra. Nem derült ki. Nem lepleződtek le azok az okkult dolgok, amik által én ördögi rabságban voltam korábban. És újra igényt formált a sátán, és újra gyötörni próbált, és kikészíteni, és elbizonytalanítani. Hogy aztán az Úr megmutassa az ő szabadítását, leleplezve az ördög munkáit, megmutassa az ő szabadítását, és megtörje az ellenség hatalmát. Végképp. Igen, Isten rendezte úgy ezt az utat, hogy a fáróban majd az a gondolat támadjon, hogy Izrael után eredjen. Isten mondta előre Mózesnek, hogy megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. A kerülő utak arra valók, hogy Isten mutassa meg az ő dicsőségét újra és újra, miközben újra és újra lelepleződik az, hogy milyen könnyen kétségbe esik a mi szívünk, és milyen könnyen zúgolódásba fut a hangulatunk. Milyen hamar el tudjuk felejteni Isten nagy tetteit, akkor is, amikor már átértük. Aztán, amikor az Úr átviszi a Vörös-tengeren őket, a fáraó serege meg ott pusztul, akkor megint ott van az ünneplés, énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. De a kerülő út folytatódik, és vezet majd keresztül Márán, ahol csak keserű vizet találnak. Jön az zúgolódás, de Isten mutat egy fát Mózesnek, amitől a keserű víz megédesedik. Milyen csodálatos itt is arra gondolni, ahogy előképe ez a fa a Krisztus keresztjének. Azáltal édesedhetnek meg a keserű vizei a mi életünknek is. És tanít Isten arra, hogy az ő szavára hallgassunk. Aztán a felüdülés télimben, aztán menni kell tovább a színpusztába. Elfogy az ennivaló, és megint csak fölbukkan, föltör az zúgolódás. A kerülő úton, amelyen Isten vezeti, akiket elindított a szabadságba, újra meg újra kiderül, hogy a saját természeted szerint mire vagy hajlamos. Ezután. És csak Istennek az új meg új cselekvése, az ő igéje által. Az vihet tovább. És kapnak húst, és elkezdik kapni a mannát. Csodálatosan igazítja el a körülményeket Isten. De aztán következik az, hogy nincs víz, és akkor megint egy csodálatos előképe a megváltás titkának. Amikor az Úr azt mondja Mózesnek, hogy odaállok eléd a kősziklára, és te sújts a kősziklára, és víz fakad belőle. Gondoltunk már arra, hogy kit ér az a sújtás? Az Úr azt mondta, odaállok elődbe a kősziklára. Pál apostol ezt így foglalja össze nagyon tömören, az a kőszikla a Krisztus volt. Víz fakad, és ihat a nép. Aztán jön a külső ellenség is a maga támadásával, Refidimben. Nem csak a vízhiány, hanem Amálék is. A rokontörzs, oly kifejezője annak, amit így nevez az Isten igéje, hogy a test, és a testnek cselekedete. És ott már tényleg harcolni kell, de csak úgy lehet harcolni, hogy közben ott az imádság. A Józsué vezette izraeli csapatok csak úgy győzhetnek Amálekkel szemben, hogy Mózes kitart az imádságban, az Úr előtt. Lelki harc ez. És csak az Úr az, aki győzelmet adhat benne. A kerülő úton lépten nyomon ezt tanítgatja az Isten. Ne magadtól várd a győzelmet. Ne sima utat várj, és ne magadtól várd a győzelmet. Amit az erős várunkban Luther a második versszakban énekel meg. Azt kell tanulgatni a kerülő úton. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. De küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az. Isten szent fia, az ég és föld ura, ő a mi diadalmunk. Visszautalok arra, hogy a Vöröstengernél Isten azt mondta, Mózes által azt hirdettette a népnek. Álljatok meg, és lássátok az Úr szabadítását. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg, ott semmit nem tehettek. Aztán vannak olyan helyzetek, ahol már tennie kell, vívnia a harcot az Isten népének, a hívő embernek is. De csak úgy lehet benne győztes, ha ott az Úr, az Úrral való kapcsolat, mint az Amálékkal való harc mutatta ezt Izraelnél. De a kerülő úton történik az is, hogy Isten oda vezeti őket a Sínai hegyhez, hogy kijelentse magát nekik. Igéjével, törvényével megajándékozza őket. És a csodálatos ígéretet hirdettesse nekik, amit nem fogtak föl persze. Hogyha hallgatván hallgattok hangomra, ti lesztek valamennyi nép közül az enyém, mert enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ők nem fogták föl. Ami akkor nekik hirdettetett, az az új szövetségben valósul meg, ahogy Péter apostol ír erről az első levele második részében, keressétek majd ki. De mi felfogtuk és felfogjuk. Mit jelent ez? Isten népének lenni? Kegyelme dicsőségének a magasztalására? Ahol nincs semmi saját igazságunk, nincs semmi saját győzelmünk, és nincs semmi saját dicsőségünk. A kerülő úton éppen erre nézve nevel az Isten. Véd, hogy ne kerüljünk idő előtt olyan helyzetekbe, amik visszafordulásra késztetnének. Fel akar készíteni, meg akar erősíteni, mielőtt a harcba küld, hogy akkor is vele számoljunk. És a vele való kapcsolatunkat akarja elmélyíteni. Miközben a kerülő út nehézségei kihozzák a valódi énünket. Aközben megismerteti magát is velünk, jobban és jobban az Isten. Nem sima út, kerülő út. Ő tudja, és megmondja, hogy miért. Ő tudja jól. Csendesedjen el bennünk, némuljon el bennünk minden zúgolódás. Némuljon el bennünk minden Isten elleni vádaskodás. Némuljon el bennünk minden számon kérő szó, amit Isten ellen tudunk fröcsögni. rémüljünk el ezektől, amikor újra meg újra fölbukkannak bennünk. A kerülő úton Isten kihozza, hogy mi van bennünk. Hogy adhassa helyette azt, aki ő, az ő ismeretét, az ő kegyelmének gazdagságát, áldását, erejét, szabadítását, győzelmét. Fejünket hajtsuk az ő keze alá, engedjünk neki. És várjuk, kérjük az ő vezetését. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd adjunk most hálát neked, mi is a kerülő utakért, amelyeken vezettél bennünket. És amikre így lehet visszatekintenünk igéd világosságában. Nem értettük akkor, amikor benne voltunk. Gyötrődtünk, kínlódtunk, zúgolódtunk, és most is mennyire hajlamosak vagyunk erre újból meg újból. Köszönjük, hogy te ezt leleplezed a kerülő úton. De megmutatod újra meg újra a te irgalmadat és hatalmadat is, mint egykor Izraelnek. Köszönjük neked, hogy nem csak mélyebb önismeretre vezetsz, hanem a te megismerésedre vezetsz a kerülő úton. Mi mindentől megvédtél. Mi mindent elhárítottál felőlünk, amikor mi nem is értettük, hogy miért kell olyan körülményesen, olyan nehezen előre haladva, és másfelé, mint ahogy mi gondoltuk, az életünknek alakulnia. Köszönjük, hogy bölcs terveidet te megérleled, és oldod a félelmeinket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban ajándékozol meg igazi győzelemmel. Ő a mi diadalmunk. Taníts arra, hogy ne feledjük el, erőnk magában mit sem ér. Taníts arra, hogy ne feledjük el a te szabadításod, a mi szabadságunk. És csak úgy lehetünk szabadok, ahogyan te teszel szabaddá. Beszélj velünk tovább az estében, az este óráiban is. Áld meg éjszakánkat. Virrasz föl kegyelmesen a holnapra. És vezess. Jézus Krisztusért kérünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.